Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elérhetővé vált egy béke megállapodás az ukrajnai háború lezárására, közölte Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Sikerült számos kérdést lefedni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésen, ismertette Donald Trump. Megkezdték Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozójának előkészítését, jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a koronaszállónak a teljes körű felújítása, illetve a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, közölte a Matthias Corvinus kollégium a távirat irodával. Azt írták, a több mint 130 éves épület csak nem 4 évtizede zárva, állapota az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant. Felidézték, az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt. A felújítással az MCC vállalta, hogy megőrzi és újjáéleszti a történelmi épületet, visszaadva régi rangját, és új, a 21. századi igényeknek megfelelő funkciókkal látja el. A felújítást követően az épület ismét Miskolc és a régió életének fontos kulturális központja lesz. Otthont ad városi rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne étterem, kávézó, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt 10 éves korától egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt azon túl is, olvasható a közleményben. Az új épületkomplexum Széchenyi utcai épület részében 50 szobás diákszállás biztosítja majd az ott tanulók fejlődéséhez szükséges nyugodt körülményeket, közölték. A kormány elkötelezett a magyar kulturális örökség védelme és ápolása mellett, ezért támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményeinek méltó és korszerű elhelyezését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Szent István kampuszán építendő új múzeum épületében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A közleményben idézték Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, aki szerint a nagyszabású fejlesztés célja, hogy Európa legkorszerűbb mezőgazdasági múzeuma jöjjön létre. 4200 új budapesti lakás fejlesztése indulhat hónapokon belül, tájékoztatta a miniszterelnökség otthonstart programirodája a távirat irodát. Azt írták, a fix 3%-os hitel bejelentése óta az építőipar mozgásba lendült, több tucat olyan megkeresés érkezett a kormányzathoz, amely több mint 10 000 a támogatási program által meghatározott árkorláton belüli lakások építését célozza. Hozzátették, két budapesti fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet tervezetét a kormány hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A 4200 lakás építését célzó két beruházás Budapest 10. és 15. kerületében valósulhat meg gyorsított engedélyezési eljárással, tették hozzá. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos, száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét, a Mátra Múzeum főmuzeológusát hallják. Azt remélve indítom útjára a most következő beszélgetést, hogy annak végére többen szeretik meg a kétéltőeket, és rájönnek arra, hogy milyen fontosak az ember számára is. Nemrégiben eléggé felkavart a természetvédők kedélyállapotát az Agyván folyó történő, most már múlt időben tehető mederkotrás. Miért volt ez baj? Hiszen arra hivatkoztak, hogy pont a szárazság az asszály miatt kotorják a medret.
A vízügyi szempontok az nem az én területem, de azért többen felhívták a figyelmet arra, hogy amikor ilyen nagy kánikula van, akkor a mederkotrásoknál a nád eltávolítása, a növényzet eltávolítása az azzal jár, hogy jóval gyorsabban melegszik a víztest, és emiatt gyorsabban is párolog. Másrészt a növényzetnek van egy olyan szerepe, hogy lelassítja az áramlást, és ezáltal fokozza az oldalirányú elszivárgást, ami kifejezetten mostanság, ugye tudjuk, hogy az egész táj kiszárad, és óriási asszálykár sújtja a mezőgazdaságot, így tulajdonképpen ez a fajta víztartalék sem képződik ebben az időben, mert hogy a víz ezekben a medrekben leszalad. Ami természetvédelmi szempontot illeti, az viszonylag egyértelmű, hogy július még mindig a legaktívabb időszaka egy csomó élőlénynek, egyrészt rengeteg madár még a másodköltését tolja, tehát még nagyon sok nádhoz, vízparti növényzethez kötődő madár még esetleg költ, vagy ha nem is költ, de a fiatalok még a vonulás előtt ebben a növényzetben táplálkozna, de ha ezt kikotorjuk, eltüntetjük, akkor természetesen egy az egyben megszűnik az élőhelyük. Erre egyébként a Magyar Madártani Egyesület többször fölhívta már a figyelmet, hogy ezek a kotrások vagy a vízpartoknak a növénytelenítése vegetációs időszakban óriási károkat okoz az ott fészkelő madaraknak. A másik oldalon pedig ugye ez a magyar tájban szinte már alig marad szabad víztest, mert hogy a legtöbb helyen kiszárad. Ugye az egykori belvizes területeken a talajvíz olyan mértékben lesüllyed, hogy már gyakorlatilag belvíz nem marad. Rengeteg sekélytavunk már kiszáradt, holtágaink egy része úgy szintén kiszáradt, a csatornák egy jelentős része már kiszáradt. Tehát a vízi és a vízhez kötődő élővilágnak szinte semmilyen élőhelye nem maradt. Meg kell csak nézni azokat a felvételeket, amiket akár már most júniusban, vagy tavaly nyáron készítettek az Alföldről. Tényleg az afrikai száraz évszak szavannájára hasonlít az egész. Ott egyszerűen élet már nem nagyon van. Ez a kétéltőeket és a hüllőket pedig egyszerűen hatványozottan sújtja, mert hogy ezek az élőlények már csak ezekre a vízparti területekre tudnak behúzódni, de ha ezeket kikotorják előlük, akkor egyszerűen ezeknek a populációknak rövid távon vége.
Úgy fogalmaztál, hogy a békák egyiptomi csapása az ember.
Azt kell mondanunk, hogy azt a tájat, amely egykor tele volt kétéltőekkel, azt mi magunk alakítottuk át oly módon, hogy ma már a békák számára a táj nagy része használhatatlan. Persze nagyon sokan szokták felvetni, hogy miért a békáknak fontos a táj, miért csak bennük gondolkodunk. Nem erről van szó, hanem pontosan arról van szó, hogy az a táj, amelyek már a békáknak sem jó, az nekünk aztán végképp nem jó. Ott, ahol nincsen a békák számára megfelelő élőhely, ott nincs elegendő víz a talajban, ott nincs elegendő víz a felszín alatti rétegekben, az láthatóan is egyértelműen együtt jár azzal, hogy óriási mezőgazdasági károkat szenvedünk el, miközben a lokális mikroklíma olyan szélsőségeket mutat, és itt most elsősorban a száraz levegőre és a nagyon magas hőmérsékletre utalok, amely egyrészt az emberi egészségre is káros, másrészt pedig a közvetlen környezetünket teszi elviselhetetlenné, hiszen a légköri asszály a nyomán egyre több helyről halljuk, hogy most azon túl, hogy a kukorica már nagyon sok helyen teljesen tönkrement, de hogy a parkok fái mennek el, a kertekben lévő növényzet megy tönkre, vagy pedig olyan mennyiségben kell locsolni ivóvízzel, hogy az úgy szintén hatalmas költségeket jelent számunkra, és óriási károkat okoz, miközben ezeknek a növényeknek a hűtő hatása meg már alig érvényesül, ami meg azzal jár, hogy vagy elviselhetetlen a közvetlen környezetünk, vagy pedig kénytelenek vagyunk klimatizálni a helységeinket légkondicionálókkal, ami úgy szintén rengeteg pénzbe kerül. Tehát gyakorlatilag az, hogy a békák eltűnnek a tájból, és hogy a békák számára elviselhetetlenné válik a magyar táj egy igen jelentős része, az azt jelzi, tehát a békák jelzik, hogy ez számunkra is borzasztó hátrányossá válik, mert hogy ez a környezet számunkra is megterhelővé, vagy elviselhetetlenné, vagy rendkívül költségessé válik.
Nemrégiben olvastam Vladimir Bronyevsky Utazás Magyarországon című könyvét. 1810-ben keletkezett a könyv, íródott a mű. Ő egy katona volt, aki Magyarországot átszelte Horvátországnál belépve, és valahol fönt hagyta el, és szinte a legerőteljesebb benyomása az volt, hogy annyi és olyan kövér békát, mint Magyarországon, sehol nem látott.
De ez így van, még most is vannak egyébként helyek, és sajnos pont nem az Alföldön, hanem talán Nyugat-Magyarországon, ahol ha még maradtak vizek, bár most már ott is tűnnek el azok a klasszikus egykori vizes helyek, ahol sok béka volt, de ott még azért vannak helyek, ahol tömegesen vannak békák, tehát elképzelhetetlenül sok béka egyed van, de az Alföldünk nagy részéről ez egyszerűen eltűnt. Ennek persze nem csak a szárazság az oka, de ez a végső csapás számukra, hanem a mezőgazdasági vegyszerezés, az bemegy ugye a természetes vizeinkbe, a természetes vizekben ezért a békák nem tudnak szaporodni már a vegyszerek miatt sem, de egyszerűen tényleg arról van szó, hogy egyes alföldi, egykor tényleg vizes élőhelyeken, ahol hatalmas kiterjedt vizek voltak, már tavasszal sincsen víz, és hogyha tavasszal egy minimális víz van is, annak egy részét megint valamilyen mezőgazdasági megfontolásból lecsapoljuk, és ezért a víztartalékok tűnnek el abból a tájból. És emiatt, ha szaporodtak is a békák, vagy próbáltak petézni, lehet, hogy még vannak ebihalaik is, de már nem marad elég idejük arra, hogy kifejlődjenek, és békaként elhagyják a vizet, mert jóval előtte kiszáradnak ezek a víztestek, és ha mégis valamely békának sikerül kijutni a vízből, és kijut a szárazföldre, egy olyan csont szárazzá vált környezetben kellene boldogulnia, ahol ezek az apró pici békák nyilvánvalóan az első néhány hétben egyszerűen összeaszalódnak és elpusztulnak.
A másik, ami kiverte nálad a biztosítékot, a védőgátak. A betonvédőgátak voltak, hát senki sem kifogásolhatja őket, hiszen nem véletlenül telepítették ezeket.
Érthető, hogy gátak épülnek, tele van az ország gátakkal, hiszen ez is ma a közbeszéd része, hogy a folyóinkat szabályoztuk, ennek rengeteg oka volt, és nagyon sok mindenki éppen tárja föl, hogy tulajdonképpen mik voltak a megfontolások. Én ebben nem akarok belemenni, mert itt sok történeti vita is van ebben a kérdésben, hogy milyen célokat szolgált. A lényeg az, hogy ennek az eredménye az, hogy rengeteg árvízmentesített terület található Magyarországon, amelyeken egyrészt mezőgazdasági művelés folyik, másrészt lakott területek is vannak már ezeken az egykori ártereken. Ezeket természetesen ma mindenképpen védeni kell. Hogy hosszú távon ezekkel mit kellene tennünk, az egy nemzeti konszenzus kellene, hogy létrejöjjön ezekre a megoldásokra. Az majd egy távlati dolog. De azt értem, hogy ma meg kell védeni ezeket a házakat, meg kell védeni ezeket a tulajdonokat. Erre épültek is gátak, és ez a gátak megvannak mai napig. Ezeknek a tetejére épültek azok a gát magasítások, amelyek viszont túl magasak ahhoz, hogy bármilyen földön közlekedő élőlény, legyen az béka, kígyó, rovar, vagy akár még fiatal fészekhagyó madarak, mint mondjuk a kacsák, ezeken át tudjanak jutni. Magyarán a vizes élőhelyeket és a vizes ökoszisztémákat teljes egészében elválasztjuk ezekkel a betongátakkal, áthatolhatatlan betongátakkal a szárazföldi ökoszisztémáktól. Ezek így nem tudnak egymással közlekedni, itt nem tudnak az élőlények, amelyek mind a kettőt egyszerre használják, már pedig ebből nagyon sok van, nem tudnak átjutni ezeken a betongátakon, amik át tudtak jutni a normál töltéseken, tehát egy normál földgáton, ezek minden további nélkül keresztül kasul közlekedtek, ez számukra nem okozott gondot, de ez a sima falu sokszor akár 60-80 centi magasságot is elérő betongátakon, ezek nem tudnak átjutni, ami azt jelenti, hogy ezeken a folyók menti élővilág nagyon gyorsan össze fog omlani, legalábbis azok, amelyek a szárazföldhöz és a vízhez egyaránt kötődnek, arról nem beszélve, hogy ha ezek eltűnnek, ezek az összekötő élőlények, akkor mind a két ökoszisztéma is érintve lesz, tehát a szárazföldit is érinteni fogja, hiszen nem lesznek majd ott az ott élő ragadozók számára, nem lesznek kígyók, békák, amit ehetnek, a vízben élőknek sem lesznek olyan zsákmányállatok, amelyek a szárazföldről kerülnek be, tehát hogy ez mind a két oldalra nagyon súlyosan kihat, ez tulajdonképpen arra jó, hogy az élővilágunkat elkezdjük ilyen módon pusztítani. Tehát ezt a betongátas megoldást, azt valószínűleg, hogy nagyon-nagyon gyorsan felül kellene vizsgálni, és más megoldásokhoz folyamodni. Egyébként itt azok, akik abban gondolkodnak, hogy az élő vízfolyásokat valamilyen szinten rehabilitálni kellene, azok egyszerűen azt mondják, hogy bizonyos szakaszokon természetessé kellene alakítani a vízfolyásokat, amelyek segítenék egyébként a vízbefogadást is, tehát hogy csökkentenék azt a folyómederbe beszoruló vízmennyiséget, vagyis legalább a szűk folyómederbe beszoruló vízmennyiséget, tehát maguk is árvízmentesítők lehetnének, és hát aztán persze itt nagyon sok minden egyéb szempont is szóba jön, mint hogy például milyen állapotban vannak az erdeink, azok mennyi esővizet tudnak megfogni, visszafogni, és nem engedni, hogy azonnal lezúduljon a folyómedrekbe, hanem csak fokozatosan engedik oda bele. Tehát itt a magyar tájjal nagyon-nagyon komoly problémák vannak abból a szempontból, hogy már egyébként a normális időjárási viszonyainknak sem teljesen felelt meg, hiszen jelentős árvizeink már korábban is voltak, amelyekkel meg kellett küzdenünk, de most, hogy egyre extrémebbek, egyre szélsőségesebbek azok a viharok és azok a csapadékos időszakok, amelyek ránk zuhannak pillanatok alatt, ezért ugye a jelenlegi állapotok úgy tűnik, hogy semmilyen formában sem alkalmasak ezeket a problémákat kezelni.
Nem tudom, hogy hosszú távú oka van-e annak, vagy éppen csak a mostani aszály okozta, hogy a kertemben idén nem volt béka, máskor jött az ásó béka, jött a varangy, az erdei béka, az erdei sikló, stb. Most nem volt semmi. Ez csak ennek az aszályos júniusnak tudható be?
Valószínűleg igen, itt két dolog van, amit nem nagyon tudunk szétválasztani, illetve de valamennyire szét tudjuk, hiszen a monitorozások, amelyek rendszeresen zajlanak a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszerben, és most már évek óta ugyanazokon a helyeken zajlanak, ők már mutatják azt, hogy egyébként jelentős védett vizes élőhelyeken tűnnek el a kétéltőink. Tehát amikor még 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy-egy ilyen mintaterületen több száz példányt, vagy legalábbis több tucat példányt számoltak meg ugyanazon a szakaszon, mintaszakaszon, azokon ma már gyakorlatilag csak egy-egy példány tengődik, vagy éppen vannak évek, amikor egy sem, mert hogy a víz hiányzik ezekből a víztestekből. Tehát van egy ilyen trendszerű fogyatkozás, és ugyanezt mutatják a nemzeti parki béka mentő helyek, ahol 1-2-3 kilométerre kirakták mindig tavasszal a szaporodó helyekre vonuló békák elé az utak mentén a terelőket, amelyek aztán beterelték a békákat egy csapdába, és akkor önkéntesek a békákat átvitték az utakon, hogy ott az autók ne gázolják el őket, berakták őket azokba a víztestekbe, ahol szaporodni akartak, aztán szép lassan a békák maguktól visszaszivárogtak, de nem egyszerre ömlött rá az utakra. És ezeken a helyeken volt, hogy néhány kilométeren, tényleg rövid kilométeren, 1-2-3-4 kilométeren belül 50-60-70-80 ezer békát vagy gőtét számoltak meg, amelyek ezekbe a csapdákba beleestek, amelyeket aztán átszállítottak a szaporodó helyeikre. Most az idei évben például volt egy olyan jól ismert békamentő hely, ahol néhány száz kétéltű, ha összejött, de talán még annyi sem idén, mert ennyit találtak. Ez azt jelenti, hogy ezek az állatok fogynak ezekről az élőhelyekről, méghozzá nagyon nagy ütemben fogynak, és nem csak arról van szó, hogy most éppen az időjárás rosszabb. Van, hogy rosszabb évek vannak, olyankor valóban kevésbé látjuk őket. Egy aszályos júniusban nem fogjuk a békákat hallani, a leveli békákat a fűszfán brekegni, mert valahova elhúzódik a nádasnak a tövébe, ott, ahol nem szárad ki. Tehát, hogy ha az időjárás olyan, akkor tényleg kevesebb békát látunk, ha pedig az időjárás olyan, akkor meg megindulnak azokról a rejtek helyekről, ahol addig bujkáltak. Igen, ám csak mondjuk itt is az a probléma, hogy minél több olyan időszakunk van, aszályos időszak, amikor a békák nem tudnak aktívak lenni, az azt jelenti, hogy nem tudnak táplálkozni sem, akkor nem tudnak nőni, ha nem tudnak nőni, vagy nem tudnak megfelelő kondícióra szert tenni, akkor a telelés során is viszonylag rossz kondiban lesznek, és ha nem is pusztulnak el a telelés során, de tavasszal egyszerűen nem fognak tudni szaporodni. Tehát nincs elég tartaléka például a nősténybékáknak, vagy a hímbékáknak, hogy a szaporodási időszakban azt az igénybevételt, egyrészt a hímek számára a nagyfokú aktivitást, vagy pedig a nőstények számára a rengeteg petét, amit le kell rakni, azt bírják. Úgyhogy ezzel együtt is, hogyha rossz év van mögöttük egy adott szaporodási időszakban, akkor a szaporodásuk is sokkal sikertelenebb lesz, mint egyéb iránt lenne.
Pedig szükségünk van a békákra. Vásárhelyi István írja le a könyvében, ő ugye a Lillafüredi Pisztráng telepet vezette, hogy zavarta a palotaszálló vendégeit a sok béka, mert kuruttyoltak, ezért összefogdosták őket, mondjuk ki is írtották, és a következő évben annyi volt a szúnyog, hogy már azt veszélyeztette, hogy jönnek-e vendégek a palotaszállóba.
Igen, talán a békáknak a szerepe a szúnyogírtásban szerintem egy picit túlbecsült, ugyanakkor azok a vizek, ahol ők meg tudnak lenni, és egészséges jó vizekről van szó, ott más is jelen van, és például a szúnyoglárváknak az egyik nagy ragadozója a különböző szitakötő lárvák, tehát ahol például a békáknak jó, ott a szitakötő lárváknak is jó, meg egyéb más szúnyoglárvákat írtó ragadozóknak is jó, de hát azért a szúnyogokat eszik a békák is szép számmal, még ha nem is biztos akkora nagy ütemben, mint amennyiben mondjuk mi igényelnénk, de a lényeg, hogy ezeknek azért nagy szerepe van az ökoszisztémában.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Thank you. most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Farlimóvat. Ilyen kutya nincs is. Amikor Esteván apró városkájánál ismét beléptünk Kanadába, már nem kellett a képzeletemet erőltetni, hogy földön túli tájakat varázsoljak magam elé. Saskatchewan délkeleti csicskének kietlensége döbbenetes volt és riasztóan valódi. Már hosszú évek óta dúlták a homokviharok, és nyomukban apránként igazi sivatag keletkezett. Imitt amott elhagyott épületek fehér lőcsontváza jelezte a remények pusztulását. A kerítések szélhasogatta deszkái néhol kibukkantak a felkavart altalaj hordaléka alól, amely maga alá gyűrte az ember fáradtságos munkájának eredményeit. A látvány mélyen lesújtotta mindhármunkat. Bár papa töretlenül igyekezett lelket önteni belénk, és folyton azt hangoztatta, hogy észak felé jócskán javulni fog a helyzet. Nem emlékszem jelentősebb javulásra ezen a holdbéli tájon, amint áthaladtunk a sorvadás végső szakaszában sínlődő falucskák beláthatatlan során, az aszály sújtotta kiégett szántóföldek között. Mama nyíltan fellázadt, mire megérkeztünk Saskatoonba, sőt, papa is kissé lehangoltnak látszott. Én azonban olyan korban voltam, amelyben még semmilyen tragédiának nincs tartós valóságértéke. Én csupán azt láttam, hogy itt egy minden elképzelésemtől eltérő tájékra csöppentem, ahol vadonatúj kalandok határtalan lehetőségei tárulnak elém. Teljesen megigéztek a kiszáradt mocsártavak helyén fehérlő, repedezett csészealjak, a máig is ismeretlen okokból ligetnek titulált poros nyárfa csoportok és a láthatár végtelenje. Sosem felejtem el annak az öregembernek a szavait, akinek a tanyáján megálltunk, hogy egy kis vizet kérjünk ödönke felfort hűtőjébe.
Lapos ez a föld, fiam, mondta nekem. Olyan lapos, hogy ha felállsz egy pocok túrásra, egyenesen Kínáig ellátsz.
Hittem neki, sőt, máig is hiszek, mert mondjanak bármit is a földrajztudósok, ezeken a végtelen síkságokon semmi, de semmi nem korlátozza az ember szemét. Várakozó érdeklődést keltettek bennem az irdatlan mennyiségben nyüzsgő pockok, a néhány megmaradt forrás keserű, alkalinos vize, az útmenti kerítés oszlopokról felrebbenő ragadozó madarak hatalmas, szárnyaló árnyai, és éjszakánként a préri farkasok üvöltése, amitől végigfutott hátamon a hideg. Eljövendő kalandokat ígért még a végre fellelt Saskatoon is, amely elcsigázottan, búskomoran nyúlt el a gyéren csergedező folyó mentén. Az alig 3 évtizeddel korábban alapított, a metodista egyház parányi, szerény előőrsének szánt helyiség jócskán kinőtte az eredeti vallási szándékot, és 30 000 lakosú várossá fejlődött, amely a nyugat felének legkülönbözőbb felekezeteit és szektáit ölelte keblére. Ezek közül egy csomó, kivált a duhoborok, mennoniták és husziták, a vegytiszta titokzatosságot jelentették az Ontario mereven angol száz közepéből ide szakadt 8 éves kisfiúnak. Papa a város északi negyedében bérelt számunkra házat, és ez a nyáron egy kemencével felérő, télen egy sarkköri jégkunyhóval betekedő, selejtes anyagokból összetákolt ládikó lett az otthonom. Számomra viszont maga volt a csoda, mert csak nem a város szélén állt, és mivel Saskatoon szinte csak a minap sarjadt ki a síkságból, még nem övezték külvárosok. Ha az ember az utolsó házsor végén kiszállt a villamosból, már is a szűz prérin találta magát. A tökéletes váltás térben is, időben is minden átmenet nélkül következett be, és nem csupán szombaton élvezhettem, hanem minden áldott délután, mihelyt befejeződött a tanítás. Ha láttam egyáltalán valami hátrányt Saskatooni új életemben, mindössze annyit, hogy nem volt kutyánk. Mióta csak az eszemet tudtam, kutyák szakadatlan sora kísért, vagy hagyta, hogy kísérjem. Újszülött koromba egy Sapper nevű border collie vigyázott rám, még egy gonosz szomszédunk le nem öntötte forró vízzel, amitől megtébolyodott. Életem első 8 esztendejében mindig volt ilyen vagy amolyan kutya körülöttem, míg el nem indultunk nyugatra, és ott nem maradtam kutyátlanul. Márpedig a préri félig sem az igazi egy 8 éves kölyöknek kutya nélkül. Megérkezésünk után nyomban el is kezdtem a győzködést, amiben készséges szövetségesre leltem papa személyében, ám bár az ő indokai korán sem egyeztek az enyéimmel. Papa hosszú éveken át volt kényszerű hallgatója Frank nagybátyja színes elbeszéléseinek, aki 1900 tájékán Albertában telepedett le. Frank bácsi született vadász volt, és történeteinek többsége a nyugati síkságokon lezajlott, fölülmúlhatatlan lövöldözésekről regélt. Még jóformán be sem rendezkedtünk tisztességgel Saskatoonba, amikor papa elhatározta, hogy a végére jár a mesék igazságának. Vásárolt egy pazar angol vadászfegyvert, elegáns vadászöltözéket, töltényeket dobozszámra, megvette a Saskatchewani vadászati szabályzat egy példányát, továbbá egy lövészeti szakmunkát kézikönyvnek. Csupán egyetlen nélkülözhetetlen kellék hiányzott még. A vadász ebb.
Elhangzott Fejlémevett Ilyen kutya nincs is című írásának második része. A részletet Tóth Levente színművész tolmácsolta. A felvétel a Szent István Rádió Egri stúdiójában készült 2025-ben. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív. Jöjj, fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere, üle mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál, hogyha fázon te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál, hogyha fázom, te leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár. Ott lenne neked is a helyed az asztalnál. leszel a takaró. Ez az ünnep nélküled szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 18. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham, már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Rákerültünk a katalógus küldő szolgálat listájára, drága kis feleségem és én. Ha az ember egyszer egy listára felkerül, az összeset kiküldik neki. Különösen ősszel dugaszolják el ezek a katalógusok a postaládát, mi pedig kötelességszerűen végiglapozzuk az összeset vacsora után a tűz mellett, és elcsodálkozunk a sok szép holmin, ami nekünk nincs, és nem is tudtuk, hogy létezik. Lassan olyan lesz, mint a régi szép időkben, amikor a legújabb Sears katalógus megjelenése nyomán fellángolt a birtoklási vágy. Azt kérdezte a feleségem, mi az, ami nincs nekem, és igazán szeretném, ha lenne. Nem soroltam el mindent, ami eszembe jutott, de amikor félretettem materiális vágyaimat, a mohóságot és öncélú kapzsiságot, a beszélgetés értelmesebb irányt vett. Szeretném csak egy napig valaki más szemével és fejével látni a világot. Volt egy reggel 1984 nyarán, amit szeretnék még egyszer ugyanúgy átélni. Szeretnék úgy beszélni 10 nyelven, hogy megértsem más népek humorát. Szeretnék beszélgetni Szókratésszal, szeretném nézni, ahogy Michelangelo a Dávid szobrot formázza. És így tovább, és így tovább. Most már érted körülbelül, miről volt szó. Késő éjszakáig beszélgettünk, egyetlen olyan kívánságunk sem volt, amit katalógusból meg lehetett volna rendelni. Nosztalgia és a képzelet vágyai voltak ezek, és az álmok dobozából kerültek elő. Mindennél jobban azt szeretném, ha volna egy élő nagyapám. Az enyém csak legendák nekem. Apám apját 1919-ben agyon lőtték egy texasi kocsmában. Ugyanabban az évben anyai nagyapám reggel elindult hazulról munkába, és soha többé nem tért vissza. A mai napig nem tudom miért, azok pedig, akik tudják, nem árulják el. Agyam tündérmesegyártó műhelyben úgy képzelem, ha lenne nagyapám, öreg volna, bölcs és csodálatos. Egy kicsit filozófus, egy kicsit varázsló, egy kicsit sámán. Ha lenne, felhívott volna a héten, és megkérdezte volna, hallottam-e, hogy fényképet készítettek egy új naprendszerről. Középpontja a Beta Pictoris nevű csillag, kétszer akkora és tízszer olyan fényes, mint a mi napunk. A csillag körül 60 milliárd kilométer átmérőjű körben szilárd részecskék lebegnek. A részecskék között biztosan akadnak bolygók is. Ez a naprendszer mintegy 50 fényévnyire van a Földtől. Nagyon-nagyon messze. Nagyapám azt mondaná, menjek el érte, és egész éjszaka fennmaradnánk, beszélgetnénk, és néznénk a csillagokat. A Vénusz és a Jupiter szinte összekapcsolódni látszik a nagy csillaggal, a Lambda Sagittariusszal. Az ég délnyugati részén a Pegazus szárnyas lova nyargal. Majdnem pontosan a fejünk fölött az Androméda köt homályos ösvénye. A tejút pedig nyár óta megfordult, és most kelet-nyugati irányba fut. Egy hulló csillag láttán nagyapám elmondaná, hogy látta 1910-ben a héli üstököst, és elmesélné, hogyan élte át azon a május 18-áról 19-ére virradó éjszakán az emberiség történetének talán legnagyobb közös élményét. Elmesélné, hogyan szakadt ketté a világ az ünneplőkre és a borzongva rettegőkre. Nagyapám megígértetné velem, hogy a legközelebbi alkalommal az ő nevében is megnézem a héli üstököst. Hajnal felé az Orionról folynék a szó, a nagy vadászról, az égbolt uráról. A Betelgeuse és Bellatrix csillagokról, csillagködről, a derék szíjatáján és a Rigelről és a Saifról a lábánál, melyek az ég legfényesebb csillaga a Sirius felé mutatnak. Arról beszélnénk, milyen régóta nézik az emberek ugyanazokat a csillagokat, milyen régóta gondolják ugyanazokat a gondolatokat, meg arról, hogy biztosan van élet odafönt, és akármilyenek is az ottaniak, ők is bennünket néznek. Fényesek vagyunk-e vajon? Mi is alakzatot formázunk-e más valaki éjszakai egén, vágyak és elképzelések kivetítődéseként? Nagyapám azt mondaná, ő egészen biztos benne. Azt mondaná, valami hihetetlen, nagyszerű rendszer része vagyunk, és ez a rendszer csodálatosabb, mint amilyennek hisszük. Csodálatosabb, mint amilyet egyáltalán el tudunk képzelni. Nem ártana rendszeresen szemügyre vennünk, hogy mindig tudjuk, hol a helyünk benne, mondaná nagyapám. Aztán lefeküdne aludni. Szeretnéd a nagyapámat? Ő is szeretne téged, azt hiszem. Boldog nagyapák napját kívánok neki, akárhol is van. Ha találkozol vele, kérd meg, hogy éjszaka üljetek ki a ház elé, és nézzétek a csillagokat. Mondd meg neki, igazán boldoggá tenne, ha hazajönne karácsonyra. Kicsit kényelmetlen a nagyapámról beszélne. Létezik is, meg nem is. Attól függően, mit nevezünk igazinak. Biztosan zavaros, amit írtam, nekem legalábbis az. Úgy gondolom, nem árthat senkinek, ha a vágy valami után olyan erőssé válik, hogy a szív egy zuga igaznak tartja. Picasso azt mondaná, ami elképzelhető, az igaz. Értem, mire gondolt. Bizonyos értelemben összes rokonunkat csak kitaláljuk. Apáinkat, anyáinkat, fivéreinket, nővéreinket és a többit. Különösen akkor, ha távoli vagy már nem élő rokonokról van szó. Fogjuk, amit tudunk róluk, és ez soha nem a teljes történet, és hozzátesszük, amire vágyunk, ami fontos nekünk, s az egészet egyfajta családi takaróvá öltögetjük össze, amelyben lelkünk kanapéján beburkolózhatunk. Még saját magunkhoz is toldunk, hiszen összekeverjük azt, amik valójában vagyunk, azzal, amik lenni szeretnénk, és az eredmény az, amivé feltétlenül válnunk kell. Nem tudom, miért van így, de így van. Sokat segít, ha tudjuk ezt. Az, hogy nem létező nagyapámról gondolkodom, egyben felkészít, hogy álmaim nagypapája lehessek. Saját magamat alakítom vele eljövendő szerepemre. Előkészülök. Egyszer, nem is túl sokára egy gyerek azt fogja mondani, nagyapa, és én tudni fogom a dolgomat.
Robert Fulcom már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 18. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!